fél éve vagyok itt a gyülekezetben, és előtte egy másikban voltam. Szeretném megkérdezni, hogy vannak-e gyerekek, akiknek mesélni lehet?
Egyik a zajzó.
Egy már van, és a másik. Gyere! Mondok nektek egy történetet, de ez egy igaz történet lesz. Láttatok-e már gyerekek hangját? Szobában is láttatok, nem tudok hangjai, de most mutassátok meg, hogy mekkora a hangja. Igen, kicsi-kicsi?
Ami csíke.
Csík is, valójában egy csík is. Igen, de ilyen kicsi-kicsi állatok. És mi gondoltok, hogy ezek az icipici állatok tudnak-e kenyeret sütni? Nem? 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 Hát képzeljétek el, hogy tudnak. Tudnak. Elmeséljem, hogyan? Hát furcsa, hogy mikor van már a földeken gabona, de meg is mutatom nektek, hogy milyen a gabonaszem, a vízeszem. És ebben meg a színetek. Ilyen kaptok belőle, ekkor egy húzatszám. És képzeljétek el, hogy a hangyák olyan ügyesek meg erősek, hogy egy-egy ilyen húzatszemet a hátukra vesznek, elviszik egészen a hangya bolyhoz, pedig nehéz nekünk a viszik, ott átadják egy másik hangyának, az viszi a hangya bolyba a konyhába. A konyhában megint van 3-4 hangya, amelyiknek olyan erős a szájuk, hogy olyan apróra szétrágják, mint a liszt. És akkor összekeverik a nyálukkal, és a lábukkal ügyesen kis gombócokat formálnak belőle, mint anya, mikor otthon sütemésük. Pontosan úgy csinálnak. És ez tulajdonképpen a hangya cipó. És anya mit szokott csinálni, amikor meggyújja egy tésztát otthon?
Sütemény.
Sütemény. És már meg lehet rögtön enni, mikor meggyújja?
Nem.
Mit kell vele csinálni?
Megsütni.
Mi? Meg kell? Meg kell sütni, bizony. Na de hát a hangjáknak van tisztájuk, ahova bedugják és megsütjük. Hát sajnos nincs. És tudjátok, hogy milyen okosak ezek a pici-pici állatok? Ezek kélek szépen azt csinálják, hogy fölveszik a kis hangyacipót, kiviszik a napra, mikor nyáron nagyon-nagyon melegen sütanak, kirakják sorba, és a napon megsül. És amikor elkészül, visszaviszik, berakják az éléskamrába, és amikor télen nagy a hideg és nincs mit enni, onnan csak elővesznek egy hangyacipót is, eltudottatják. És tudjátok, hogy régen élt egy király, aki nagyon okos volt, úgy hívják, hogy Salamon. És ő is, amikor lusta embert látott, azt mondta nekik, hogy lusta emberek, menjetek csak a hangyákhoz. Nézzétek meg, hogy azok az ilyen nagy húzatszemek is elviszik, elbírják, és nagyon szótalmasak, sokat dolgoznak, és nyáron sütik meg a kenyerüket, és télen akkor van mit ennünk. Azt mondtam, hogy csak figyeljétek meg azokat a kicsiket. És ti szoktatok is sápot? Nem? Nagyon jó. És amikor anya azt mondja, hogy el kell rakni a játékokat, rögtön elrakod.
Csak lustálkodnak.
A cicát, ebbe igazán. Igen. Hát nagyon örülök, hogy ti is ilyen szorgosnak tesztek, mint a hangyák, mert szorgosnak is vagytok. Bizony, és akkor most már tudjátok, ugye, hogy a hangyák is tudnak hangyák.
Köszönjük.
Hát akkor most a felnőttek felé fordulok. És a mai alkalommal ez Úr Jézusnak egy gyógyítását fogunk közelebbről megnézni, de mielőtt rátérnénk erre a gyógyításra,
Előtte talán pár szót általában a gyógyításairól az Úr Jézusnak. Azt hiszem elmondható az, hogyha az evangéliumokat olvassuk, hogy az Úr Jézus földi szolgálata során sokkal többet gyógyított, mint tanított vagy prédikált. Vajon miért? Én úgy gondolom, talán azért, mert a gyógyítási történetek még a szavainál is ékesebben bizonyították azt, hogy az embereket megmenteni jött és nem elveszíteni. De ha az evangéliumokat olvassuk, akkor még azt is láthatjuk, hogy, vagy tudhatjuk, hogy a gyógyítási történetek talán az egész Bibliában a legközismertebbek. Ezeket még azok is ismerik, akik egyébként a Bibliát nem igen forgatják, vagy ritkábban veszik a kezükbe, de a gyógyítási történeteket ismerik. Gondoljunk csak arra, hogy például a római katolikus egyház még a liturgiájába is bevette, ugye a jól ismert római százados szolgájának a meggyógyításának a történetet, és ott minden misén elhangzik, hogy Uram, nem vagyok méltó, hogy haj, stb. Biztos hallottátok már ti is. De föltehetjük azért a kérdést, hogyha a gyógyítási történetek ilyen közismertek, miért célszerű akkor újra és újra átolvasni őket? Hisz már kívülről tudjuk, ugye, hogy ki, hogyan, milyen csodálatos módon gyógyul meg a leprástól, a szörnyűsön át, a vakon át mindenki. Ismerjük, ugye, mi is jól. És miért érdemes újra és újra ezeket is átolvasni, méghozzá figyelmesen? Azt hiszem, hogy azért mindenféleképpen, hogy rájöjjünk arra, hogy ezek a történetek nem csak arról szólnak, hogy valaki hívott csodálatosan meggyógyul. Minden egyes gyógyításnak van valami olyan lelki tanulsága is, ami ránk is érvényes. Független attól, hogy ne vagyunk se leprások, se ördöngősek, de a lelki tanulságok, azok ránk is igazak. Hát most egy gyógyítást fogunk megnézni. Ez talán kevésbé ismert, de annál is inkább, mert csak Márk evangéliuma írta le. Lapozzunk is oda, és olvassuk el. Márk evangéliuma 8. fejezetéhez, és ott a 22. verset nézzük meg. 22. verstől van egy vaknak a meggyógyítása. Elolvassuk először magát a gyógyítást, jó? Tehát Márk evangéliuma 8. fejezetének a 22. versétől. Itt szól az ige. Azután Betsaidába ment, és egy vakot vittek hozzá, és kérték őt, hogy illesse azt. Ő pedig megfogván a vaknak kezét, kivezette őt a falon kívül, és a szemeibe köpvén és kezeit rátévén megkérdé őt, lát-e valamit. Azt pedig föltekintvén mondta, látom az embereket, mint valami járkáló fákat. Azután kezeit ismét rávetette annak szemeire, és feltekintetett vele, és megépült, és látott messze, és világosan mindent. És hazaküldvé mondván, se a faluba be ne menj, senkinek el ne mondd a faluban. Hát ha mindjárt itt a végén kezdjük, erről nincs információnk, hogy ez a meggyógyított ember ezt betartotta el, vagy sem. De maga a gyógyítás elég különös, nem? Több szempontból is, ugye? Az egyik talán az, hogy nem egyszerre gyógyította meg. Ugye olvasunk más esetekben, hogy vakot vittek hozzá, rátette a kezét, az azonnal látott, és meggyógyult. És itt meg ilyen furcsa módon két lépésben történik a gyógyítás. A másik furcsassága talán ennek a történetnek ez a bizonyos szemébe köpés. Hát elég bizarr, ugye? Valakinek a szemébe köpnek. A Mózes könyvében olvasunk a szembeköpésről egy egészen más vonatkozásban. Ugye tudjuk, hogy Izraelben szokásban volt Mózes rendelkezése alapján az úgynevezett sógorházasság. Ugye épp a múlt héten került elő a szombatiskolánkba a Tamár története révén. Tehát ugye a sógorházasság az volt, amikor meghal egy férj, anélkül, hogy gyereke lett volna, akkor, és a családban volt még a férfi testvér, akkor annak illett, és az nem volt házas, és annak illett az özvegyet feleségül kérni, feleségül venni, és gyermeket támasztani neki. Ezt nevezték az úgynevezett sógorházasságnak, és ha ez a sógor valami oknál fogva nem akart ezt megtenni, hogy felajánlja, hogy feleségül veszi a sógornőjét, akkor a sógornője elmehetett a vénekhez. A vének odahívták a kapuba, ugye, ahol az ítéletek zajlottak, ezt a férfit, és akkor az asszony szembe köphette, mondván, hogy ez az a férfi, aki nem akarja az ő testvérének a házát megépíteni. Hát nem akar neki ugye utódot támasztani. Mert ugye, ha utód lett volna, akkor ráadásul az elhunyt férjnek a nevét kellett volna adni, hogy ne halljon ki az ő nevet, tehát egy ilyen meggondolásból. És na hát itt a szembeköpés ugye, hát valahol arról szólt, hogy ez a megalázásnak a gyakorlata volt. Ugye ez egy teljesen más természetű dolog, mint itt az Úr Jézus szemeibe köpvén kezeit rátette, és megkérdezte, hogy lát-e valamit. Tehát itt korán sem a megalázásé volt, hanem a gyógyítás eszköze. Az ugye kétségtelen, hogy a emberi nyál egy nagyon különleges anyag. Ugye mindnyájan tapasztaltuk már, ha valahol csipés van rajtunk, vagy égviszket, és ha megnyálazzuk, az úgy megnyugszik a bőr. Tehát valóban különleges anyag, de az Úr Jézus a gyógyításra is használta ezt a szembeköpést, és utána ugye rátette a kezeit, és csak akkor lett teljes a gyógyulás. Tehát két lépésben történt a maga a gyógyítás menete is, és úgy fölmerül az emberbe a kérdés, hogy hát miért? Miért így gyógyította meg? Miért nem egyszerre rátette a kezét is, mint más esetekben? Hogy miért történt ez a fokozatos gyógyítás, illetve hogy fokozatosan tette látóvá ezt a vakembert. Én is gondolkoztam ezzel, hogy miért is lehet, és itt elolvastam az előzményeket, hogy mi történt közvetlenül a gyógyítás előtt. Itt a 8. Márk evangéliumában, itt a 8. fejezetre nézünk, ugye a 8. fejezet elején a 4000-nek a megvendégelése történt, ugye az Úr Jézus tudjuk, hogy kétszer szaporított kenyeret, egyszer az 5000-nek, az egy Galileával zsidó környezetben volt, és itt a 4000-nek ez egy pogány területen volt, és miután a 4000-nek is megszaporította a kenyeret, és azok eltávoztak, akkor ők is hajóba szálltak, és visszatértek a Genezáreti tópartjára, és itt folytatódik tulajdonképpen a 11. verstől ez a történet. Most ezt a részét elolvassuk, és valahol ez segít magyarázatot találni utána a magára a gyógyításra is. És akkor a 11. verstől nézzük meg magát ezt a történetet. És kijöttek a farizeusok, és kezdték őt faggatni, mennyei jelt kívánván tőle, hogy kísértsék őt. Ő pedig lelkében felfohászkodván mondta, miért kíván jelt ez a nemzetség? Bizony mondom néktek, nem adatik jel ennek a nemzetségnek, és ott hagyván őket ismét hajóba szállt, és a túlsó partra ment. Egyelőre csak idáig olvasom. Ugye ez a rész megint arról szól, hogy az farizeusok küldöttsége vált, amikor kiszálltak a hajóból, és jelt kívántak, mennyei jelt ráadásul. Hát ugye elég furcsa ez, már itt volt, túl volt az 5000 megvendégelésén, a 4000 megvendégelésén. Ugye Mai szombatiskolánban volt, hogy az Úr Jézus meggyógyított minden betegséget és minden erőtlenséget. Hát minden gyógyítása tulajdonképpen, meg ezek a kenyérszaporítások az istenségének egy-egy jele volt. Akkor miért kívántak még mennyei jelet? Sőt, de ha mennyei jelet kívántak tőle, tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy ez is már volt. Amikor a keresztsége volt, akkor ugye tudjuk, hogy a galamb leszállt rá, és az égi szózat is ott volt, hogy ez az én szeretetem. Tehát tulajdonképpen már megvolt minden elképzelhető jel, és mégis jelet kívántak. Ugye ő azt mondta, hogy nem adatik jel ennek a nemzetségnek. Máté evangéliumában ugyanez a szakasz párhuzamosan megvan, ott még hozzáteszi az Úr Jézus azt, hogy amit Máté lejegyzett, hogy egy jel adatik, egy mennyei jel még adatik a farizeusoknak, és az a Jónás proféta jele. Ahogy Jónás volt 3 napig a hal gyomrában, ugye úgy lesz az emberfia is 3 napig a föld gyomrában, tehát ez a jel még adatik, de egyéb jel nem adatik. És miután a hajóba szállt, és nagy hirtelen tulajdonképpen elindultak, na innentől olvasom akkor most a 14. verset, de elfelejtettek kenyeret vinni, és egy kenyérnél nem volt velük több a hajóban. És intette őket mondván, vigyázzatok, őrizkedjetek a fariseusok kovászától, és a Heródes kovászától. Ekkor egymás között tanakodtak, mondának, nincs kenyerünk. Jézus pedig észrevette ezt, és mondta nekik, mit tanakodtok, hogy nincs kenyeretek? Mégsem látjátok ébe, és nem értitek-e? Mégis keménye a szívetek? Szemeitek lévén nem láttok-e? És füleitek lévén nem hallatok-e? És nem is emlékeztek? Mikor az 5 kenyeret megszedtem az 5000-nek, hány kosarat hoztatok el a darabokkal tele? Mondták neki, hogy 12. Mikor pedig a 7-et a 4000-nek, hány kosarat hoztatok el a darabokkal tele? Azok pedig mondták, 7-et. És mondta nékik, hogy nem értitek hát? Hát ugye, mikor beszálltak a hajóba, akkor már maguk között voltak csak, és az Úr Jézus ugye ezt a kijelentést tette nekik, hogy vigyázzatok, őrizkedjetek a farizeusok kovászától. Mi a kovász jelképe a Bibliában? A bűnnek a jelképe. Azt mondja, hogy őrizkedjetek ettől a kovásztól. Erre fel a tanítványok mit gondoltak? Ugye itt olvassuk, hogy tanakodtak egymás között, hogy most csak 1 kenyerünk van, az nem elég, ugye 13-an vagyunk, az nem elég. Mi lesz a vacsorával? És az Úr Jézus azt mondta, hogy őrizkedjetek a farizeusok kovászától, akkor ez azt jelenti, hogy a farizeusoknak rossz a kovásza, azoktól nem vegyünk kenyeret, majd valaki mástól kell kenyeret vennünk. Hát az aznapi vacsorán gondolkodtak, hogy most az hogy is lesz. És ugye az Úr Jézus észrevette azt, hogy ezen tanakodnak ott magukban, hogy most akkor hogyan is lesz, és akkor megkérdezte tőlük. Még előtte talán annyit, hogy a tanítványoknak kellett tudniuk, hogy mi a kovász jelképe. Honnan kellett egész biztosan tudni? A kovásztalan kenyerek ünnepét évszázadok óta gyakorolták. Tehát őnek itt pontosan tudni kellett, az Úr Jézus egyébként soha senkitől nem kér számon olyat, amit nem volt lehetősége, vagy nem tudhatott. Hát ezt pontosan kellett tudni. Már évszázad, sőt 1500 éve gyakorolták. Ugye évente az ünnepek alkalmával. Tehát ő neki pontosan tudni kellett, de ők abszolút nem erre gondoltak a jelképes értelmére, hanem a szó elsődleges értelmére, a kovászra. Hát elég furcsa, ugye, hogy már 2 éve az Úr Jézussal jártak, és nem értették. Egy ilyen egyszerű kijelentést nem értettek, de nyilván az Úr Jézus látta, hogy tanakodnak magukban, tanakodnak, és akkor megkérdezte tőlük itt a 18. verset, nézzük. Hát van szemeitek, szemetek, fületek. Hát nem láttok, nem hallatok, de nem is emlékeztek, a memóriátok sem jó. Hát hány kosárral volt csak a maradék az 5000-nek, meg a 4000-nek a megvendégelése után. Hát hogy nem értitek, hogy a vacsora, vagy az a néhány kenyér, az nem okozna nekem gondot, hogy megszaporítsam. Ugye nagyon különleges az, hogy ezt nem értették. Egyébként ugye ez a hirtelen útrakelés is azért volt, mert az Úr Jézus pontosan látta, hogy a tanítványok szíve arra hajlik, hogy a mesterük tegyen valamilyet, és ugye akkor talán az ellenségeit ezzel el tudná hallgattatni. De ők nem, abszolút nem vették észre a fariseusoknak ezt a ragaszkodó és képmutató magatartását, hanem arra gondoltak, hogy igen, engedni kellene, és akkor ezzel hallgattatná őket. Hát ugye ez nem így volt a valóságban. Az Úr Jézus azért is intézte úgy, hogy ezt azonnal tulajdonképpen elhívja őket onnan, mert látta, hogy ezt ők nem értik, nem látják. Na most itt vagyunk, na és akkor utána, ugye, amikor ez a beszélgetés lezajlik, hát én nem tudom, hogy érezték egyébként magukat a tanítványok, mikor kiszálltak, ugye, mert világossá vált előttük, hogy se a fariseusok magatartását nem értik, se a kovásznak a lényegét nem értik, úgy ugye sokszor olvasunk, többször is olvasunk ilyet az evangéliumokban, hogy a tanítványok abszolút nem értik az Úr Jézus miről beszél. Tehát most tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ők is lelkileg vakok voltak. Igaz, hogy nem teljesen vakok, mint a vakember, akit az Úr Jézushoz hoztak. De amikor már a vak is látta az embereket, mint a járkáló fákat, az valahol egy köztes állapot a teljes vakság és az éles látás között. De azt mondta volna az Úr Jézus, hogy valahol ti is ebben az állapotban vagytok. Hogy vannak dolgok, amit már láttok. Ugye gondoljunk arra, amikor megkérdezte az Úr Jézus, hogy kinek mondanak engem az emberek, akkor ugye Péter gyönyörűen válaszolt. Elmondták, hogy ki, mit mondanak az emberek, de azt mondta, és mikor megkérdezte, ti kinek mondtok engem, akkor Péter gyönyörűen válaszolt, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Az gyönyörű volt. Tehát voltak dolgok, amit láttak, de voltak dolgok, amit abszolút félreértettek és nem értettek. Egészen az utolsó vacsoráig, végig. Ugye, amikor Péter ott hadonászott a szabjával, azt se értették, hogy az Úr Jézus nem a kardról beszél, hogy ott ők karddal csatározzanak. De több ilyen helyet olvasunk, hogy félreértik, abszolút félreértik. Tehát lelkileg ők is vakok voltak. Nem teljesen vakok, de az éles látástól még ők is messze voltak. Na most ezután, a párbeszéd után ugye kiszálltak, hát biztos, hogy nem érezték magukat túl kellemesen, és akkor hozták a vakembert Jézus elé. Na most a fizikai vakságból is ő valahol fokozatosan gyógyította meg ezt az embert, mintha gondolom, hogy ez a tanítványoknak nyilván egy bátorítás volt, hogy hát titeket is ugyanígy, egyből nem tudlak látóvá tenni, de fokozatosan igen. Több lépésben igen. Majd látni fogtok ti is. Egyébként az, hogy ez a vakember úgy látta az embereket, mint valami járkáló fákat, ebből talán arra is lehet következtetni, hogy ez az ember valaha látott, csak talán valami olyan szembetegséget kapott, aminek a következtében megvakult, mert ugye a hasonlat, hogy az emberekhez hasonlít, illetve a fákhoz hasonlította az embereket, arra engedt következtetni, és tehát ez a köztes állapot, amiben voltak a tanítványok, valahol erre volt ez példa, hogy egyszerre nem lehet valakit hirtelen látóvá tenni. Bocsánat. Hanem fokozatosan. Fokozatosan lehet valakinek a lelki látását is megnyitni. És nyilván, hogy azért ez egy bátorítás lehetett nekik, mert valószínűleg talán elcsiggettek a beszélgetés után. De az is kérdés, azt a kérdést is föltehetjük, hogy nekünk milyen tanítás ez, mire tanít bennünket. Most itt 2016-ban elolvasunk egy ilyen történetet, mi, akik ugye fizikailag nem vagyunk vakok, mire tanít bennünket? Ugye Dániel könyvében olyat olvasunk, hogy a végidején nagyobb lesz a tudás. Ami igaz is. Mert igaz. Egy hosszú történelem végén vagyunk, már sok minden beteljesedett. Sok mindenre mi már visszatekintünk, amit hát elődeink még proféciaként kellett, hogy értelmezzék. Azt is tudjuk, hogy hol járunk az időben. Azt is tudjuk, hogy még milyen események állnak előttünk, hogy majd lesz késő eső, hogy a kegyelem idő egyszer lejár, hogy most vizsgálati ítélet zajlik, hogy tudjuk, hol járunk az időben, tehát sok mindent tudunk, de ugye az a kérdés számunkra, hogy vajon a nagyobb tudás, nagyobb világosságot is adott nekünk, vagy csak a büszkeségünket nevelte. Ugye, ha a laodiceai üzenetet elolvassuk, akkor rájövünk, hogy hát inkább a büszkeségünket neveli, de a lelki világosságot az nem annyira nevelte. És ott van az igében, hogy nem tudod. Nem tudod magadról, ugye Ócsai testvér volt itt a múltkor, és ő is hangsúlyozta ezt, hogy ugye, a laodiceai üzenet valahol arról szól, hogy az emberek nem tudják ebben a korban, hogy milyenek. Sokkal jobbnak képzelik magukat, mint amilyenek valójában. De nem tudják se azt, hogy nyomorult, beteg, mezítelen, és ott van az igében az is, hogy vak. Vak. Tehát nem tudja magáról ez a nép, hogy lelkileg vak. Hogyan tudunk kigyógyulni mi a lelki vakságból? Ugye mikor, pláne úgy, mikor azt mondja az ige, hogy nem tudod. A vak ember, akit az Úr Jézushoz hoztak, azt legalább tudta magáról, hogy vak. És azt is tudta, hogy csak akkor gyógyulhat meg, ha az Úr Jézus meggyógyítja. Na most, amíg valaki nem látja be, hogy vak, addig nem lehet meggyógyítani sem. Tehát az első lépés azt hiszem az, hogy a belátásnak a szükségessége. Ugye az ember ismerje el magáról, hogy hát bizony vannak dolgok, amit látok, de vannak, amit abszolút rosszul látok. Ugye az Úr Jézus is azt mondta a vakon született meggyógyításánál, hogy én ítéletvéget jöttem a világba, hogy akik látnak, illetve akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek. Tehát ez az első lépés, hogy az ember tudja magáról, hogy vak. De az Úr Jézus nem csak a szomorú diagnózist állapította meg, ugye erről a népről, hogy vak, lelkileg vak, hanem a gyógyulásáról is gondoskodott. Én Ellen White-tól olvastam egy nagyon szép hasonlatot, azt mondja Ellen White, hogy az Úr Jézus olyan, mint egy mennyei járus, aki jár házról házra, és minden ajtón szörget, és kínálja az kimondhatatlanul értékes portékáit, az aranyat, a fehér ruhát és a szemgyógyítóért, és azt mondja, hogy védj tőlem, ugye ingyen adja ráadásul. Ugye a laodiciai üzenetben is ott van a szemgyógyítóír, mint hát gyógyszer. Hadd kérdezzem meg tőletek, mi a szemgyógyítóír, amit laodiciai levélben olvasunk. Ugye itt is nyilván nem az elsődleges jelentése a lényeges, ugye Laodicea híres termékére utalás ez, de itt nyilván nem a szó fizikai értelmében mondja, hogy nekünk kenőccsel kell mekenni a szemünket ahhoz, hogy lelkileg is látóvá legyünk, hanem mit jelképez a szemgyógyítóír? Mi az, ami lelki látásunkat vissza tudja adni, vagy a lelki ítélő képességünket meg tudja nyitni?
A hit, a szeretet, Jézus iránt, a hit és a szeretet.
Igen, de ezt mi tudja bennünk elindítani? Tessék? A Szentlélekre feltétlenül szükség van ennél a folyamatnál, de mi maga a szemgyógyítóír? Ugye, jól ismer. Igen, igen, köszönjük, Lárika. Isten igéje. Ugye a 19. Zsoltárban olvassuk, hogy az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. És valóban, ahogy mondtátok, a János evangéliumában meg azt is olvassuk, hogy az igazság lelke elveszére bennünket minden igazságra. Tehát a kettő együtt, ugye, ha azt gondoljuk, hogy az Isten parancsolata, az Istennek minden igéjét jelenti, ami parancsolat a mi számunkra, és hogyha ezt a Szentlélek világosítja meg előttünk, aki el tud vezetni minden igazságra, akkor ez valóban olyan szemgyógyító ír lehet a mi esetünkben, ami meg tudja nyitani a mi lelki látásunkat. Azt hiszem, már mindjárt megtapasztaltuk azt, amikor a Jóisten igéje úgy belevilágít az életünkbe. Éppen most én is magamról elmondom ezt a kis részt, hogy ugye most példabeszédek könyve tanulmányoztuk itt az előadások kapcsán, és én is, hogy otthon olvasgattam a példabeszédek könyvét, és úgy megakadt a szemem egy példabeszédekbeli igén, hogy a szelíd szív a testnek élete, és az irigység pedig a csontoknak rothadása. Hát gondoltam, azért ez kemény, csontoknak rothadása, az irigység, és akkor úgy magamra gondoltam, hogy van bennem irigység. Hát megállapítottam, hogy nincs, mert én már rég nem irigylem senkitől a vagyonát, nem érdekel kinek, milyen gyereke van meg, milyen külső adottsága meg, milyen talentumai vannak, milyen nagyszerű. Én már ezeket nem irigylem senkitől, és úgy megállapítottam magamról, hogy hát akkor én már nem vagyok irigy. És akkor most, hogy kitavaszodott, mondom, nekiállok a kertet rendbe tenni, és akkor tényleg hetekig, minden nap, amikor az időjárás engedte, elkezdtem az egyik végébe, aztán csináltam sorba, és hát még nem odaértem a szomszéd oldalára, a szomszéd kerítéséhez. Hát mit csinál az ember ilyenkor? Ugye átnéz, mi újság a szomszédban. És hát nézegetem, hát ők bizony nem kertészkednek. Egyszer láttam őket kijönni, akkor is csak egy órára, piff-puff, megkapálták, akkor is csak a férje kicsit a virágot, bementek, kész. Én meg már hetek óta más se csinálok, mint írtok, vágok, kapálok, gerebészek, mindent, és még mindig nem vagyok a végén, és még de mire a végére jöttek, érek, akár kezdhetem is előről. És akkor hát így megállapítottam, azért a szomszédasszonynak csak jobb dolga van, mint nekem. Hát annak sokkal könnyebb. Hát annak nem kell ennyit dolgozni. Különben is van valami, a férje megcsinálja, ő csak kétszer fölmos egy nap, és a kész. Én meg már ennyit dolgozom, szóval egyfolytában ilyen gondolataim támadtak, és akkor megáll egyszer csak a gerebják eszembe. Hát mondtam, hát mi ez, ha nem irigység, hogy a másik embernek mennyivel könnyebb, mennyivel jobb, meg mennyivel hát lazább. Hát akkor gondoltam, na eszembe jutottak az igék, hogy nem tudod, nem tudod magadról. Mert sok mindenre gondoltam az irigység kapcsán, de ilyenre mondjuk nem. Hogy azt is irigyli az ember a másiktól, hogy kevesebb dolga van, vagy könnyebb az élete. Hogy ezt is lehet irigyelni, hát ez föl sem merült eddig bennem. És hát úgy végig gondoltam, hát milyen ostobaság ilyeneken gondolkozni, ahelyett, hogy hálát adnék, hogy a Jóisten ad erőt, és meg tudom csinálni meg. Hát szóval, na gondoltam, többet se állapítok meg magamból ilyet, hogy én már nem vagyok irigy. Hát ha egyszer ilyen semmi élethelyzet is ilyen gondolatokat hoz elő, gondoltam az embertől, hát akkor mi lesz akkor majd, amikor életveszély lesz? Hát, ugye elszörnyűködtem, és na ez az, mikor a Jóisten igéje úgy belevilágít az ember életébe, lelkébe, és akkor úgy meglátja. Azt is, amiről fogalma se volt. Nekem erről eddig fogalmam nem volt. És azt hiszem, hogy hát ezért kell könyörögnünk a Jóistenhez, hogy ettől szabadítson meg bennünket, és tudjon bennünket is megépíteni. Én olyan sokszor elolvastam itt az igébe, itt a 25. versben ezt a mondatot, hogy és megépült, és látott messze, és világosan mindent. Hát ez egy olyan gyönyörű sor, hogy sokszor elolvastam, mit jelent az, hogy megépül az ember, és lát mindent. Nem ám csak azt, ami az orra előtt van, sokszor még azt se jól látjuk, megjegyzem, de a messzi dolgokat is, és világosan, és mindent. Hát, nagy levegőt vettem, és tényleg mennyire szükségünk van erre. Valahol mi is olyanok vagyunk, tényleg, mint ez a vak. Látjuk az embereket, mint a járkáló fákot, de hol van ez az éles látáshoz? Hol van ez még az éles látáshoz? És nem csak, és a messze lévő dolgokat is világosan megérteni. Tehát azt hiszem, hogy nekünk is szükségünk van gyógyulásra, gyógyításra, és nem csak a vakembernek. És mi is valahogy a tanítványokhoz vagyunk hasonlók, csak talán más értelemben. Nyilván már más korban élünk, már mások a körülmények, meg az igeismeretünk is már más, de hasonló állapotban vagyunk. Ők is volt, amit jól láttak, és volt, amit abszolút nem. Na valahogy mi is ilyenek vagyunk, és bizony a vakságunk feloldására kell az igének a megvilágosító ereje a Szentlélek által. Hát kívánom én szívből, hogy mindannyian megépüljünk, és mindannyian látók legyünk, és ne vakok. Amen.